Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép napot, jó rádiózást, jó hétvégét. Péntek van, délután van. Fintech világa. Szupán Márton a Peak-től van itt a stúdióban, ahogy a múlt héten is, és ahogy a múlt héten ígértük, Binance. Sőt, azt az anyagot küldted át nekem, hogy a címe ez volt az anyagnak, hogy mit művel a Binance. Pozitíve vagy negatíve? Milyen az attitűdöd?
Nekem pozitív.
Pedig ez nagyon izgalmas, ez beugratós kérdés volt. Ugye? Talán egy éve beszélgettünk a Binance-ről hosszasan ebben a műsorban.
Igen, igen, egy kicsit több is volt már, azóta se történt semmi, ugye amikor a
kriptopénztárcádat kipakolták
éjszaka egy Binance-es tárcát. Hát, és egy kicsit sajnálom, hogy azért a kipakolt összegért nem kaptam Binance részvényeket cserébe, de lehet egyébként, hogy ezt kellett volna felajánlani nekik, nem a rendőrségre menni, akik nem igazán tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Majd legközelebb. Ezt tudom javasolni bárkinek, hogy kipakolják a kriptotárcáját, kérjen részesedést a cégben.
És
cserében.
Együtt örüljön utána egy év múlva, hogy egyébként a Binance az hihetetlen módon szárnyal, ugye?
Így van, és azért is mondom, hogy pozitív az attitűdöm, mert tényleg mondhatjuk, hogy szárnyal. Egyébként egy botrányoktól övezett úton megy fölfelé, és botrányokkal tűzdelten szárnyal. De azt gondolom, hogy egy ennyire új piacon, egy ennyire brutális növekedés, ez nem lehet nem botrányokkal tűzdelt. Tehát hogy ez valahogy természetes. Aztán majd az idő eldönti, hogy a botrányok kikezdik a céget, vagy nem, vagy a különböző vádaknak igazat tud-e adni bárki, vagy sem. De hát nagyon izgalmas dolgok vannak a Binance házatáján. Ugye egy kis emlékeztető múlt hétről ott arról beszéltünk, hogy a második azoknak a cégeknek a listájában, vagy azon a listán mennyit keres egy cég, egy fintech cég egy ügyfélen, itt $689 vannak második helyen. És hát szó lesz ma az első helyről is, az FTX nevű riválisról, aki körülbelül egy tized akkora cég, most attól függ, hogy miket nézünk, bevétel alapon 20-ad akkor, a Binance-nek 20 milliárdos éves árbevétele van, az FTX-nek
dollárban.
Dollárban, az FTX-nek 1 milliárd dolláros, ügyfélszámban a Binance 29 millió ügyféllel rendelkezik, az FTX 1,2 millióval, piaci kapitalizációt tekint, vagyis cégérték tekintetében az utolsó tőkebevonások alapján a Binance $300 milliárd ér, az FTX pedig 32 milliárdot ért. Úgyhogy egy ilyen éles vonal van azért a két cég között, és nagyon izgalmas folyamat bontakozott ki az elmúlt másfél hónapban. A két cégnek az alapítója gyakorlatilag egymásnak estek Twitteren.
Mind a kettő kínai?
Nem,
csak az egyik?
Az egyik, ugye a Binance-nek az alapítója kínai. Úgyhogy ez egy ilyen nemzetközi
cicaharc
volt. Nem tudták országon belül tartani. Ilyen egészen komoly vádakat fogalmaztak meg egymással szemben, ami aztán odáig fajult, hogy nagyon érdekes ez az egész kriptovilág, látva ezeket a nagy játékosokat, hogy mi minden kitettsége tud lenni ezeknek egymás felé. És gyakorlatilag ugye azt csinálják ezek a kriptotőzsdék nagyon leegyszerűsítve sok egyéb mellett, hogy mondjuk, hogyha egy bitcoint szeretnél venni egy Binance-es tőzsdén, vagy egy Binance-es fiókkal, akkor ezt a dollárodból, eurótból, forintodból nem tudod megtenni direktben, hanem először meg kell, hogy vásároljál egy stablecoint, ami általában a dollárhoz rögzített kripto deviza, és
azt pörgetik át neked.
Azt pörgetik át,
tehát egy
igen.
Közbőső kriptovalutát kell, ezt meg kell fizes, finanszírozzad neked, mint
így van, és nagyon sok esetben megcsinálják ezek a kriptotőzsdék ennek a kriptónak, a stablecoinnak a nem stablecoin párját is, amiből kockázati tőke alapok mellett, vagy azoktól függetlenül tudják finanszírozni magukat. Tehát gyakorlatilag kibocsátanak saját kriptót, aminek az értékesítéséből, az új kibocsátásokból tudják finanszírozni a saját működésüket. Ezeknek általában ugyanolyan elszabadult árfolyama van, mint egy bitcoinnak, vagy akármi másnak, és kicsit úgy viselkedik, mint a cégnek a részvénye. ezt azért mondom, hogy kicsit úgy viselkedik, mert mondjuk tulajdonrészt nem kapsz érte cserébe, de leképezi a vállalattal kapcsolatos hangulatot. És itt megtörtént az, hogy kiderült, hogy a Binance-nek egy jó nagy kitettsége van az FTX saját tokenjében, tehát kvázi abban a típusú...
Valamiféle függés?
Ez egy jó kérdés, mert most nem tudom, mire gondoltál, hogy kifügg kitől.
De mégiscsak felvásárolja.
Vagy de hogy oda-vissza függés ez, mert azt gondolom egy pillanatra, hogy a Binance függ az FTX-től, de hát, hogyha megnézzük, azért soroltam itt a méretbeli különbségeket, nem tud függeni tőle. Tehát a Binance-nek majdnem annyi az árbevétele, mint az éves árbevétele, mint az FTX-nek a teljes piaci értéke. És akkor gyakorlatilag itt ennek a kis online csetepaténak az lett a vége, hogy a Binance fogta és kipakolta, bejelentette, hogy eladja az összes FTX tokenjét. Erre persze annak az árfolyama bezuhant, elkezdtek menekülni a befektetők, vagy hát a kriptotőzsdézők. És akkor hirtelen jött a Binance, most nagyon leegyszerűsítve a sztorit, hirtelen jött a Binance, és megvásárolta, vagy még nincs lefutva ez a deal, egy nem kötelező érvényű vételi ajánlatot tett, jelenleg folyik a due diligence, de az a lényeg, hogy likviditási hiányos állapotba került az FTX mint tőzsde, és megmentésre szorult, és akkor gyorsan és még
a megmentő
48 órával azután, hogy még csúnya üzeneteket váltottak Twitteren, az alapítók már készfogós, mosolygós képet posztoltak, hogy akkor...
Lehetnének politikusok is.
Lehetnének politikusok is, így van, és nagyon izgalmas azért visszagondolni, hogy szóval ez tipikusan az a fajta felvásárlás, amikor az egyik cég bedönti a másikat valami negatív hírekkel, stb. Leveri a részvényárfolyamat, és utána olcsón felvásárolja.
Lenyújtja a kezét, a jég alá.
Igen, annyi, hogy ez a normál tőzsdei világban annyira nem, hát, hogy mondjam, etikusnak nem vagy etika professzorok, én legalábbis semmiképpen nem, úgyhogy ezt az aspektusát nem vizsgálnám, szerintem egy jól felfogott üzleti...
Azokban a klubokban nem divat, itt a kriptodik klubban belefér.
Belefér, így van. De azért ez az erős, és akkor gyakorlatilag olyan híreket kerestem még, vagy olyan történéseket kerestem a mai alkalmunkra a Binance-szel kapcsolatban, ami rávilágít arra, hogy egy brutális monopóliumot kezd el kiépíteni. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy az első, a legnagyobb kriptotős, de egy top 5-öset vásárolt, top 5-ből felvásárolt valakit. Azért ugye ott van a Crypto.com, ott van a Coinbase, akik még nagyok, de az FTX az bőven top 5-ös szereplő, bizonyos szempontból ugye vezeti az egész fintech versenyt az ügyfelekkel kapcsolatos jövedelmezőségi listán. Kíváncsi vagyok, hogy egy 4-5 év múlva mi lesz a helyzet, mert hogy megvásárolta a konkurenst, és egyébként Bankot. Arról beszélt a Binance alapító itt néhány nappal, egy-két héttel ezelőtt a Lisszaboni Web Summiton, hogy szívesen vásárolna bankot is. Aminek egyébként az a valószínűleg van emögött, tudod, egy ilyen pénzügyi piacon egy alapítónak, befektetőnek, vállalkozónak azért az a egyenesnek a vége, hogy legyen egy bankja. Nyilván van ebben egy ilyen, nem tudom, romantikusság is, de másrészt meg azért egy
bankkal... Hol veszi a bankot, és az a bank az kaput nyit a kriptóra, nem? Mert arról sokat beszélgetünk, ahány földrész, a kriptóhoz való viszony, klasszikus pénzintézetén mindig más, sőt, ez nagyon hektikus.
Ez is egy szempont, amit én ebbe inkább most belelátok, amit így célzott is rá az alapító, ugye a kriptoszolgáltatók is a fiat devizát, tehát amikor te az előbbi példához visszamenve akarsz bitcoint venni a Binance-en, akkor az be kell, hogy utald a Binance-nek a gyűjtőszámlájára. Be kell, hogy juttasd valamilyen módon a Binance-nek a gyűjtőszámlájára, és vagy bármilyen kriptotőzsdének a gyűjtőszámlájára, ahol ők tárolják, jó esetben tárolják. Ugye az FTX-nél láttuk, hogy nem volt ez feltétlenül így, meg sok csőd esetben láttuk azt, hogy nem mindig úgy van ez, ahogy lennie kéne, de feltételezhetjük, hogy a Binance-nél az így van. Tárolják az ügyfelek által beutalt fiat, tehát normál eurót, dollárt, stb. Bankszámlákon, letéti számlákon, és ezek a letétkezelők, tudván, hogy a kriptoszolgáltatók nagyon jövedelmezőek, hát hiszen láttuk a listákat.
Megkérik az árát.
megkérik az árát.
Ez egy saját bankodban.
És gyakorlatilag így akarja racionalizálni ezt az egészet, hogyha már a bankok sokat keresnek rajta, akkor legyen már ő a bank, aki sokat keres saját magán. Úgyhogy nagyon izgalmas irány lehet ez is. De hát látjuk azt, hogy a 200 millió dollárt fektetett a Forbes-ba, ami ilyen...
Hát azt akarja, jó sajtója legyen, tudod.
Na igen, mert nem, abszolút nem jó a sajtója egyébként. Valószínűleg nem a Forbes-ba való befektetéstől lesz jó, de azért az, hogy egy néhány éve alapított fintech cég 200 millió dollárt befektet egy több évtizedes múltra visszatekintő Giga Média vállalatba, az...
Így fog majd bankot is venni. Az valószínűleg. És milyen érdekes az a három dolog, amit így elmondtál, fél laikus módon rakosgatnám össze magam logikája szerint, ez ugyanaz a stratégia, mindenhol a farkas berakja az egyik lábát. Ott a Forbes-be, ott a bankba, ott meg a konkrét. Ugyanaz a játék. Csak még egy dolog, azt magyarázd meg, de csak egy percbe, hogy mert hát, ha félrevisz. Hogyha itt van egy ilyen köztes pénz, tehát pont olyan, mint egy magyar pénzintézetnél tartok egy, akarok egy eurószámlát, de közben ő akkor úgynevezett szexárdi vörösbe átforgatja, és onnan váltja, hát már az az ő saját pénzem, ez a szexárdi vörös bank mondjuk. Hogy itt ugye arról van szó, hogy a Binance az a saját pénzéhez köti, meg a saját pénzre muszáj átváltad, és utána adom neked azt a kriptót. Azt, amit te akartál egyébként. Hogy ez vezethet oda, hogy akkor a Binance féle kriptopénz, több mindegy, hogy hívják szexádi vörösnek, az leveri majd a feltörekvőeket?
Abszolút két ilyen dollárhoz kötött nagyon erős stablecoin van a piacon, és ezzel indult el egyébként a Binance is annak idején. Tehát amikor ez a baleset ért engem tavaly, akkor én tavaly tavasszal még úgy vásároltam különböző kriptókat, hogy USDT nevű, tehát Tether nevű stablecoint kellett vásárolni euróból vagy dollárból, és akkor abból lehetett megvásárolni a különböző kriptókat, és már elkezdte kiszorítani ezeket, tehát már ad kedvezményeket például, hogy egyelőre még nem lépett teljesen, tehát hogy mondjam, nem destruktív módon űzi ezt egyelőre a Binance, el fog jönni az, hogy egyszer csak azt mondja, hogy oké, akkor az én platformon nincsen USDT, ezt kész. Hanem olyan módon próbálja ösztönözni az ügyfeleit, hogy az ő stablecoinjából vásárolni a kriptót, hogy mondjuk árfolyam kedvezményt ad, vagy egyéb kedvezményeket ad. Úgyhogy abszolút szorítja ki ezeket a nagyokat, amit talán még ennél is...
Fog neked járni a Forbes.
Kapsz egy NFT-t, vásárolhatsz az ő... Ami egy ilyen lifetime előfizetést ad, akár egyébként küldjük el neki ezt az ötletet, hát ha ráharap. Ami nagyon izgalmas egyébként, és szerintem nagyon durván kinyithatja még a kaput az amúgy is tárt kapuk előtt. Az, hogy ezek a stablecoinok viszont alkalmasak arra, hogy tejet kenyeret vegyünk. Ugye mindig arról beszéltünk, hogy miért nem lesz valószínűleg soha, ugye itt ültek a stúdióban is különböző vendégek, akik azt mondták, hogy soha nem lesz fizetőeszköz a bitcoin, voltak olyanok, akik meg azt mondták, hogy egyszer majd az lesz. Én inkább az első felé hajlok, tehát azt gondolom, hogy bár hát azért vannak olyan egyéb devizák is, amik képesek ilyen nagy mozgásokra napon belül, vagy mondjuk egy héten belül 10%-os mozgásokat le tudnak írni, de hogy azért kockázatos azt mondani, hogy én akkor a bitcoinomban tartom a minden pénzemet, és abból veszek kenyeret, meg abból foglalok utazást. Viszont, hogyha valami egy fiat devizához van kötve, ez esetben még legtöbbször a dollárhoz, kisebb arányban az euróhoz, akkor azzal lehet kalkulálni.
Kevesebbet rángatják.
És úgy, hogyha valakinek van 29 millió ügyfele, és ilyen brutális számokat produkál, meg elkezd mondjuk bankot venni, meg hozzáteszem, a Elon Musk-nak a Twitter vásárlását is megsegítette 500 millió dollárral, tehát abban a 44 milliárdos vételárba bedobott egy ugyancsak alig több, mint 1%-nyit, de azért egyébként egy jelentős szemmel látható összeget. Elég érdekes dolgokhoz vezethet az, hogyha mondjuk azt mondja egy Binance, hogy elkezd elfogadó hálózatot építeni, mint ahogy tette azt a PayPal mondjuk 20 évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy akkor lehet tejet kenyeret venni dollárhoz rögzített kriptóért.
Izgalmas történet ez, de szégyellem magam, jó 10 percem, mert van még szófordulatban azt mondtam, hogy ügyes fiúk ezek. Ez nem feltétlen van így azért a fintech világában. Most akkor kanyarodjunk a hölgyekre.
Ja, igen. Ja,
szóval ügyes fiúk és lányok mozognak a fintech piacon. Ez egy közös kezdeményezés, a PEAK és a fintech.hu kezdeményezés.
Abszolút igen. Jó, hogy rákanyarodtunk erre, mert elnyomta volna ezt a szuper témát a Binance FTX csatája itt az elmúlt időben. Ezzel a témával is foglalkoztunk itt egyébként. Sőt,
hölgy vendégünk volt ez ügyben.
Így van, Fügyedi Júli volt itt nálunk, meg kétszer egyébként, egyszer konkrétan azzal kapcsolatban, hogy hogyan van-e nemi diverzitás probléma a fintek és a pénzügyi szektorban, és hogyha van, akkor azon hogyan lehetne alakítani, javítani, vagy formálni. És mi itt néhány hónappal ezelőtt úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy Women in Finance nevű kezdeményezést, ami azóta programmá nőtte ki magát. Ez a nagy publikum számára még nem látszik, mert egyelőre a fintech.hu-n van egy Nők a fintech szektorban című rovatunk, ahol egyébként megnéztem most a műsor előtt, nagyon izgalmas cikkeink vannak, úgyhogy ilyen rovat szinten is csak buzdítani tudnék mindenkit, hogy ezt nézegesse, olvasgassa. Úgyhogy elindítottunk egy ilyen kezdeményezést, ami, ahogy mondtam, programmá nőtte ki magát. Egy csomó izgalmas dologgal jövünk. Egyrészt november 29-én lesz egy sajtóeseményünk egy díjátadó gálával, ahol 10 hölgy pénzügyi vezetőt fogjuk díjazni, akik a mi megítélésünk, egyébként nagyjából objektív megítélésünk szerint a legtöbbet tették a magyar pénzügyi szektorért, és azért, hogy ez digitalizálódjon, csomó minden aspektust megvizsgáltunk, hogy szerintem egy megalapozott és jó lista állt elő, nem fogok spoilerezni, sajtó nyilvános, úgyhogy a rádiótól is várunk majd kollégát oda, illetve ezen a napon fogunk publikálni egy elég nagy terjedelmű fintech sparks-ot ebben a témában. Ebben természetesen benne lesz a toplista rövid interjúkkal a díjazottakról, de hozunk nemzetközi jó példákat, ott is többekkel egyébként tudtunk beszélgetni, nyitottak erre a témára. Megnézzük azt is, ha már ma kriptóztunk, hogy a kriptopiacon mi a helyzet. Nők és férfiak arányában nagyjából egyébként...
Van olyan fintech szektor, amiben a nők felül reprezentáltak, ugye, a saját arányaikhoz képest. Az érdekes, hogy van-e valamilyen vonzerő.
Itt spoilerezek, mert nem fogok nagy titkot elárulni, nem. Meg fogjuk nézni azt is, hogy a tőkebevonásokkal hogyan áll a női és a férfi nem, azt ott is izgalmas számokat fogunk látni. Megnéztük egyrészt azt, hogy 100-ból hány, hogy a tőkebevonások hány százaléka darabszámra, illetve volumenre melyik nemhez köthető, úgyhogy nagyon izgalmas fejezetek lesznek a Fintech Sparks-unkban. Egy ideje nem publikáltunk már újat, erre készültünk, de ez egy ilyen 70 plusz oldalas lesz, úgyhogy ezzel el lehet majd tölteni egy pár izgalmas órát szerintem. Illetve el fogunk indítani még egy pár kezdeményezést ezen a programon belül. Amit most elmondhatok, mert már nem titkos, az, hogy jön egy pályaorientációs kutatásunk is, ami azt fogja vizsgálni, hogy a női és férfi egyetemi hallgatók milyen célokat tűznek ki maguknak pálya vagy karrier szempontjából, akarnak-e pénzügyi pályára menni, ha igen, miért, ha nem, miért nem. És alapvetően azt tűztük ki célul, hogy nem ilyen nap, egy ilyen szemellenzősen fogjuk nézni, hogy na, a bankok felső vezetésében 10% a nő, és ez rossz. Megmondom őszintén, engem leginkább az inspirált, hogy elindítsuk ezt az egészet, hogy nagyon sok ilyen szemellenzős véleményt látok. Vagyis ez nem is vélemény, hanem tény. Tehát köszönjük szépen, lehet erről mérges posztokat írni LinkedIn-en, Facebookon, meg bárhol. Ezek tények szerintem le kell ásni a mélyére, és akkor meg kell nézni, hogy...
Hol lehet hozzányúlni ez?
Nem lehet, hogy ezt már egyébként oktatási szinten kellene megfogni, és ott kellene mondjuk úgy orientálni, hogy mondjuk egy női egyetemi hallgató elhiggye magáról, hogy lehet. Nyilván ahhoz oda-vissza, tehát ahhoz meg kellenek a jó példák. Úgyhogy ennek az egész programnak a célja az, hogy a teljes spektrumot bemutassuk. Azért hozunk már bizonyított vezetőket magyar és külföldi piacról, hogy jó példát tudjunk állítani a fiatalok számára, de szerintem meg igenis meg kell nézni azt, hogy ehhez csak ott kell-e hozzányúlni, hogy akkor előírom, hogy már pedig az én igazgatóságomban 50-50%-os arány kell 2030-ra, és akkor egy ilyen erőszaktevés lesz az egész, vagy hozzá kell nyúlni az egész láncolathoz, és már az elején segíteni ezzel.
A díjazottak listája akkor ott van a fintech.hu, úgyhogy a cikkeket, meg a kis portrékat.
Hát november 29-től.
Igen. Persze. Szupán Márton Pik, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.